Hispaniolából átjöttek vendéglátogatóba a Suárez kisasszonyok, s a kormányzó erre az estére megnyitotta a fából épített, de toledói ízlés szerint díszített trópusi palotát. Mélyen meghajolt Catalina Suárez a régi ismerős előtt. A lány megnőtt, nem nagyon szép, kicsit sápadt, de sötét szőke haja dúsan ömlik végig rajta, kecses mozgású, túlon-túl halvány arcú, de milyen szép ez a világos barna tekintet annyi sötét szemű, sötét bőrű rableány után. Melléje került, megenyhült borongós kedve, egy pillanatra érintette a lépcsőn harisnyanadrágja Catalina taft szoknyáját. Velázquez kis Madridot játszik, vacsora után udvari bál. Emlékszik, Doña Catalina, legutóbb is ilyen szép este volt, csak itt még szebbek, pompásabbak az orchideák. A tágas, estében nyúló tornác lépcsőkarfáját beborították puha, színes és mákonyos illatú liliumfélékkel, melyek ott tenyésznek vadon a lápos őstalajon. Mint kísértők, úgy markolják össze kettőjüket az illatukkal, egymásba esett törzseket, fagerinceket kell urálva kikerülni, már túljutottak a kerten, melynek nincsen sehol sem vége, indák szalagteste gyűrűzik észrevétlen a kerti padok köré, reggelre felfalja őket itt az előttük szaladó trópus. Erek cseregnek végig az esős évszak után, a füvek ilyenkor sejmesek, lágyak, mint a leggondozottabb pázsit, csak hajnaltájt szalad át ezüst harmat. Mintha álomban vándorolnának, úgy megy Catalinával, már ő jár csak, mert forró, pihegő testének egész súlya ott reszket karja között hosszú, magános, fehérasszonytalan évek szomjúsága ott fakad fel a száján. Magába öleli, magába vési testének hajlását, reszkető kislányos keble odatapad a hollandi inkhez, haja kibomlik, sötét szőke spanyol, és mégis északi, keskeny, fehér kéz cibálja meg fekete szakállát. Kedves és fölényes, gyámoltalan, ahogy telhetetlen, bódult erejében viszi magával erdőbe, kárhozatba. Még nagyon-nagyon messziről ide hallatszik a dobverő, befejezték az ünnepi madrigált, s újra táncra állnak fel a párok, de őket elmosta a fekete tömény éjszaka. Fa tetejéről felpislogó tűzbogarak lángszeme látja csak őket. Kiszöksz hozzám, Catalina, holnap is, ha utánzom a vadgalamb szavát? Holnap is, azután is, minden nap, drágám. Catalina lefúrta fejét a füllett, könnyes fűalom közé. 20 éves múlt, most lett asszony. Leverte magáról a véres sarat, úgy támolygott be az úr szentélyébe. Behúzott kapufélfa mögött kopó kugatása, fegyveresek kemény szitok szava. Rossz szerelmes komédia, amilyent Medellinbe játszottak a vásári csepürágók. Harmadnap hajnalban, amikor elnyelte őket megint a kis erdő, a mohás ösvény felől fogd megek, szolgák törtek elő. Mint a rontás, úgy jött az egész. Menekült az erdőn, melynek ismerte útvesztőit, messziről kutyák csaholtak, muskétalövések fúrottak be a fák és ágak közé, nyomában úrnak eresztett, vértszagoló szolgahad, ő meg könnyű dolmányban fegyver nélkül, szétbomlott ingelejével rohane pitymallatban, csak ösztöne diktálja az utat. Torkában liheg lelke, a liánok közt százszor is felbukhat, érzi a mögötte leselkedő vérízét, tüdeje alig bírja, de látja már Szent György templomának alacsony kőmelvédjét. Még beveti oda magát, véresre horzsoltan, patrónusának oltára elé. A hely szent volt és sérthetetlen, örökös átok tapadt volna arra, aki fegyveres kézzel, bakó szándékkal kihorcolja. De 10 arany volt fejére tűzve, s ezen felül a kormányzónak kegye. 10 aranyat ér feje, melyben most ott kóvályog, ziláltan s riadtan a rajta kapatás szégyene. Körülnézett a szentélyben. Elhagyatott templomocska, a hajnal alig hatolt be a szűk, magas ablakok közé. Kezével tapogatott végig egy-egy szentelt víztartón, faragott padon, kis szobrocskán. Aztán visszakúszott az oltárkőig, s halál nehéz álomba esett. Két napig élt itt. Kint az őrök váltották egymást. Ki itta a szentelt víztartóból a vizet, errákcsálta a bőrdarabokat, s a leégett gyertyákat szopogatta. Bűnbánó szeme előtt megjelent Katalina, amint megtépet ruhával hull ítéletet ülő nagybátyja elé, készül az utolsó vezeklő útra, hogy bánatos menyasszonyként elnyeljék az égig meredő zárdafalak. Minden óra drága, egyre erőtlenebb lesz. Hajnalban, amikor elszunnyadhatnak az őrök, kilopózott. Már osonni kezdett, amikor felszűkölt egy vizsla, talpra ugrottak a fogdmegek. Egy darabig még gyengén, erőtlenül viaskodott, de már bilincs került kezére. Stuszkolták végig az ösvényen Velázquez darabontjai. Így jutottak a kikötőbe. Csónak vitte a rabhajóra, belökték egy odúba a hajófenék raktár termei közé. A porkoláb lazított valamit a láncon, hogy elkaphassa a leveses szilkét, melyet jó szándékkal elébe adott. Így esett darabjaira szét az idő, ólomszínben egybeolvadtak a napszakok. Az őr néha belátogatott hozzá szál gyertyával, szánakozva nézte a fiatal nemes urat, akit bujassága most a halál árnyékába taszigált. Amikor kiment, meghúzta a láncbilincs eresztékeit, és ilyenkor keze újból merev csonként tehetetlenül verdesett. Szeme megszokta a negyedvilágosságot, s füle kivette a csoszogó patkányok sejmes talpának szinte észrevehetetlen neszét. Aztán lassan-lassan megmozdult benne az életösztön. Végtelen idő telhetett, míg újra és újra lazítani próbálta a bilincset. Bal csuklójában véres sarlót vágott, de lassan-lassan engedett. Percekig vagy órákig tépdeste magától. Végre ott állt szabad kézzel, s eszközzé engedelmeskedett marka közt a bilincs kínzóvasa. Felágaskodott. Kis, rácsos szellőző ablak szolgáltatott valami levegőt. Sötét volt, éjszaka lehetett. Felkúszott a fabordák között, és szétfeszítette a vaspálcikákat. A szellőzőn valahogyan átpréselte magát, s kint a hajótesten a barokk faragásos cirádák közt megkapaszkodott, és felette lanterna égett, mely még mélyebb feketeségbe burította a sötéten maradó lejáratot. Lenézett. Alatta a tenger, körülbelül negyed mérföldnyire a parttól, örvényes, gyakran erre úszkálnak az aligátorok. Mászni kezdett lefelé, zsibbadó véres tenyérrel végig a hajó oldalán, aztán meglapult, amikor elért a vízszínéhez. Ott egy lökéssel elrúgta magát. A vízszín alatt suhan tovább, míg ki nem érte a hajólámpa köréből, s fél öntudatlanul éhezéstől legyöngült testtel ijesztően kalimpáló szívvel úszott ki a part felé. Homokpadok között bukdácsolt, nyakig iszaposan egy kőrakás mögött megbújt, kémlelve, nem jön-e arra a kikötő őrség őrjárata. Foszló csuromvízruhában kezdett szaladni, amennyire bírta mesztelen lába. Nem volt messze a kortésztanyától, s idők múltán elérte hazai ösvényeit. Az indiánok behúzódtak a szeles estébe, spanyol nem járt erre, kutyái ismerték. Az öreg asszony, aki háztáját gondozta, rémváró szemmerült fent még, és pergette a hatalmas fekete szemű olvasót. Bebújt a fekete bársonyba, újra kard volt oldalán, kesztyű kezén. Néhány óra az élet. Addig él, és addig kell cselekedni, reggelre megindul újra a hajsza, most már szomjasabbak lesznek a fogdmegek. Mohón dobott magába néhány ételdarabot. Tekintete ráesett a feszületre. Mereven és némán nézte. Odaesett a térdeplőre. Pillanat alatt végigszaladt rajta minden a kedves otthoni gyermekévek. Szalamanka. Haiti szigete, egy halvány női árnyék, az édesanyja. A mécses meglobogott a szélben. Lovagolt a kormányzói palota felé. Merészsége volt egyetlen kincse, melyből reménytelen pillanatokban még pazarolhatott. Éjszaka közepén ért oda. Ma megint lakoma lehetett Velázquez udvartartásában, mert idegen csatlósok, fegyverhordók horkoltak a kapu bejárás alatt. A folyosókra rőt fényt vetettek a kialvó félben pislogó, vaskarikákba zárt fákják. A teremnek első részében széles asztal állt, melyre lerakták az urak fegyvereiket, hogy ne legyen penge könnyen kéznél, ha valakit elragad az italos indulat. Még kívülről hallotta, hogy folyik a vidám kacagás, ónosan zörrentek a kupák, valaki valami borsosat mond, mire rákurjant a kórusban felszökő kacagás. Épp a kinyalt udvari titkár tartotta az asszonyokról előjáró beszédét, amikor a bolthajtás mögött megvillant a könnyű barét, feltűnt egy sziluett, melynek rossz híre komoran húzódik végig a palotán. Mint jelenés, meghajtja magát, s halk szóval kíván jó estét az ittasoknak. Velázquez elsápad, önkéntelenül övéhez kap, de az ő pengéje is ott fekszik a másik teremben védtelen. Cortés oldalán ott a kardja, s hát, ha mögötte jönnek a csatlósai, s megindul valami fekete palota forradalom. Cortés ott állt a kormányzó előtt, szembenézett vele. Valamikor finom, hajlékony lovag lehetett, most véreres szeme, vastag arcán lecsüng a háj, duzzadt kezét elborítja csillanó ékszerek köve, lánca vastagon, szélesen esik végig hatalmas pocakján. Kegyelmességednek rabja, talán halálra ítéltje vagyok, tegnap még híve voltam, s kitüntetett azzal, hogy néha barátjának nevezett. Kegyelmességet honunk törvényei szerint engem, mint nemes embert, nem vethet ítélet nélkül pribékek kezére, kezemre nem húzhat vasakat. De férfi rokon módjára megítélhet, és ezért idejöttem, hogy épp kegyelmességed érdekében kiköszörüljem a csorbát, ha megsértettem volna Kasztília törvényeit. Engedtessék meg nekem, hogy alázatos, bűnbánó szívvel magam adjam át kardomat a kormányzónak, akit szabadon elfogadok bírámnak, s kérem, hogy hazánk szokásai szerint bánjék velem irgalmasan. Így láthatja, excellencia, hogy mindketten egyformán fegyvertelenek vagyunk, nincsenek támadó szándékaim, s csak azért jöttem, hogy Krisztus urunk jogán megkövessem kegyelmességedet, mert bemocskoltam házának tisztaságát. Eljöttem most kegyelmethez, e pillanatban még mint szabad ember és kasztíliai nemes, hogy megkérdezzem kegyelmettől, elfogadja-e jóvá tételem, és nekem adhatja-e tiszteletre méltó Catalina Suárez kisasszony kezét. Egy italos vivátod dörmögött az asztal végén. A hidalgók egymásra néztek, kedükre való színjáték volt, ahogy az éjszakában elhangzott egy komor férfias monológ. Csak Velázquez pislogott még nedves bal szemével. Küszködött benne a nagyúr felfortyanó pulykamérges, a sokat próbált udvari ember békekovács indulata. Valami igaza is volt. Tettenérés nélkül nem lehet Kasztília nemesét vasra verni. Megvillant benne húgocskájának sápat, agyon sírt ábrázata, hogy epet halára tartott szerelmesért, és készítgeti köntösét az örök vezeklésre, s hallja, amint az asszonyok szobájában nem fogy ki a jajveszékelés. Rábízta magát ösztönére, s az elhízott öreges mágnás beszélni kezdett azon a finom, hűvös hangon, mely nagyurak és magas hivatalbeliek sajátsága Kasztíliában. Don Hernando, nem kérdem, miként került kegyelmet szabadlábra, vajon vérrel vagy csellel váltotta meg rabságát? Nem kérdem, mert itt van hajlékomban, s én kegyelmedet ősi szokásaink szerint vendégként fogadom. Kérem, üljön le és töltsön magának a kupából. Velázquez háza, Salva Guardia kegyelmednek. A kormányzó nem ítél éjszaka. A részegek az asztal végeken nevettek és öklendeztek, tréfa az egész. Cortés elcsavarta annak a kislánynak a fejét. Megtörtént mással is, ígyunk rája. Ittak. Cortés a kormányzó baján, mert ellensége e helyjel kínálta. Valamit érzett, amint felemelte ómporrát. Cortés ügyelt, hogy alig érintse a kupát. A játékot megnyerte félig, de most mindnyájan részegek az éjszaka, kurta hajnalban megsavanyodik a gyomor, epés a szájíz, levonta ujjáról a faragott köves gyűrűt, felállt, meghajolt és letette a kormányzó elé. Velázquez felnézett rá. Ismerte emberét, a szívós, fekete kisnemest, jobb és keményebb fából van faragva, mint az ideverődött hidalgók, akik bűnös karjukkal dologtalanul ostromolják a gondviselést. Egy pillanatra végigvillant benne minden. Aztán nagy nehezen felállt, ahogy súlyos teste bírta, s a megnémult asztal felett csendes szóval határozott. Isten akaratából, s húgom nevében, ha ő maga nem mond ennek ellent, elígérem kegyelmednek Hernando Cortés, unoka húgomnak, Catalinának Suáreznek kezét, s ajánlatát úgy fogadom, mint töredelmet. Ihattok, urak! Vivát, Cortés!